Jó napot kívánok, ez itt a NER 15, Unger Anna politológussal és Lakner Zoltán politológussal, én Benyúrita vagyok. 15 évvel ezelőtt szerezte meg először a kétharmados hatalmat a Fidesz. Az akkor még kétfordulós választási rendszerben 2010. április 11-én tartották az első, majd április 25-én a második fordulót. A Fidesz győzelme után Orbán Viktor meghirdette a Nemzeti Együttműködés rendszerét. Másfél évtized alatt a Fidesz teljesen átalakította a demokratikus intézményrendszert. Új alkotmányt írtak, amelyet épp a héten módosítottak 15-ször, a független intézmények élére pedig pártkatonákat ültettek, a Nemzeti Banktól az állami számvevőszéken át egészen a köztársasági elnöki székig. A rendszer egészen tavalyig úgy tűnt, hogy gránit szilárdságú, hiszen négyszer sikerült kétharmados felhatalmazást szereznie Orbán Viktornak. Erről fogunk beszélgetni most 5 adáson keresztül, podcast sorozatunkban ezt a 15 évet próbáljuk majd körbejárni. És hát most átalakítjuk kicsit a megszokott elemzőt, és kezdjünk is akkor leginkább azzal, hogy mi alkotta a rendszer lényegét, vagy mi alkotja, és mi lehetett a tervező asztalon 15 évvel ezelőtt, vagy csak 15 évvel ezelőtt volt ez tervező asztalon, vagy a 2002-es fideszes bukás utántól vajon erre készült-e Orbán Viktor? Hogy kezdődhetett ez a NER?
Hát én sokakkal szoktam arról vitatkozni, hogy volt-e itt egy nagymesterterv, hogy milyen úton kell végigmenni. Én azt gondolom, hogy ami a tervező asztalon lehetett, az a liberális demokráciának nevezett politikai rendszernek valami fajta átalakítása, és ezen belül főleg a balliberális hegemóniának, a vélt hegemóniának, amit ugye azért többek között ugye nem csak az orbáni értelmiség, vagy ez a Fidesz közeli értelmiség zenésített meg, hanem ugye a bal oldalról érkező kritikai értelmiség is megzenésített már a 90-es, 2000-es években. Ennek valami fajta leváltása, és ugye most már nem szoktunk rá hivatkozni, de ugye akkoriban nagyon sokszor elhangzott, és még a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatába is bekerült az átmenet két zavaros évtizede, és ugye az autokratizáció irodalma, amely megpróbálja ilyen valami módon így, hogy mondjam, így szakaszolni az átmeneteket, az az egyik mondása, hogy a legelső lépés, vagy a megelőző lépés az az, hogy a létező demokratikus intézményrendszerbe és a demokráciába vetett társadalmi bizalom aláásása az egy fontos dolog. Ehhez szerintem a Fidesz hozzájárult 2002-től, de fontos azt hozzátenni, hogy nem csak a Fidesz járult hozzá. Tehát az, hogy 2010-ben olyan könnyen lehetett a kétharmados felhatalmazással egy csomó mindent átalakítani, emlékezünk rá, hogy mennyien várták azt, hogy akkor jöjjön egy stabil kormány végre, legyen egy valódi felhatalmazás, ehhez a 2006 utáni kormányzati csőd és politikai csőd is hozzájárul. Tehát én azt gondolom nagyon röviden, hogy szerintem nem volt egy minden lépésre kiható mesterterv, de voltak célkitűzések, tehát volt egy stratégia arra, hogy hogyan kell átalakítani, és ezt a Fidesz nagyon ügyesen kezdte, mert amivel elkezdte, az a média rendszer átalakítása volt, hogy az első nagy támadást a média rendszer átalakítására irányították, hogy az átalakításról szóló beszéd korlátokba ütközön végre, és mindenki abban foglalkozott, hogy mi lesz a médiával, és közben egy csomó mindent el lehetett kezdeni megcsinálni. Nem mondom, szerintem ehhez azért, és szerintem ez fontos, hogy érzékeljük, hogy a megelőző rendszer csődje, vagy a megelőző rendszer hiányosságai nagy mértékben segítették a Fidesz kétharmaddal való totális, hát, hogy úgy mondjam, leuralásának a lehetőségét.
Nyilván majd még szétszálazzuk, tehát média és ilyenekről beszélünk külön-külön. Zoli, te hogy látod, hogy hol kezdődhetett ez a fejekben, Orbán Viktor fejében, mikor születhetett meg ez a gondolat?
Innen folytatnám, ahol Anna befejezte. 2010-ben, tényleg ezt ma már nehéz felidézni, de valóban volt egy nagy változási várakozás. Akkor azt szerepelt pusztán a Fidesz plakátjain, hogy itt az idő. Tehát, hogy egy több felvonásban lezajló politikai krízist követően eljön az a nap, amikor a korábbi politikai elitet, nem csak a korábbi kormány, le lehet váltani. Az most egy külön műsorszáma természetesen a Fidesznek, hogy ezzel a 20 zavaros évvel úgy tudott elszámolni, mintha ott sem lett volna benne, és minden korábbi saját törekvését a múltba visszavetítve úgy tett, minthogy ők mindig is a, nem tudom, a demokrácia megjavításán és megtisztításán dolgoztak volna. És az, hogy ez a közszolgálat létrejött, az egyrészt annak volt a következménye, hogy egy nagyon drasztikus polarizáció jellemezte már akkor is a magyarországi közéletet, és hát az, hogy a másik blokk, a Fidesszel szembeni másik blokk, én azt gondolom, hogy igen nagy részben a saját hibáiból összeomlott, és képtelen volt ellentartani egy új hatalmi törekvésnek. Most arról nem beszélve, és ehhez Anna biztos, hogy jobban ért nálam, hogy vajon azok az intézményi garanciák, amelyek elvileg egy demokrácia működőképességét hivatottak fenntartani, megvédeni a demokráciát a nem demokratikus kihívásokkal szemben, azok vajon mennyire működtek jól, mennyire kérdezték ki valóban bizonyos dologban a nép véleményét, hogy az a választási rendszer, ami addig fennállt, az jelentette biztosítékot egy túlhatalom, ha lehet ezt a kifejezést használni, megelőzésével kapcsolatban, és hát szerintem miután fölismerték azt a lehetőséget, legalábbis 2006 után a Fideszben, hogy itt egy nagy arányú minden korábbinál nagyobb győzelmet lehet aratni, én azt gondolom, hogy elkezdtek azon gondolkozni, hogy mit lehet ezzel a győzelemmel elérni. És akkor itt is azzal folytatnám, hogy hát azt én sem hiszem, szerintem a politika nem is így működik, és nem is tud így működni, az emberi elme sem így működik, hogy 15 évre előre minden lépést meg lehet tervezni. De az az elgondolás, hogy az intézményi hatalmat és a kulturális hatalmat, a kulturális kódok, a kifejezések, a fogalmak fölötti hatalmat egyaránt meg kell szerezni és gyakorolni kell, hogy a politikai és a gazdasági hatalmat egyaránt meg kell szerezni, és össze kell építeni ezeket egymással, illetve hogy a személyi hatalmat, mind a kinevezési rendben értett személyi hatalmat, mind pedig az informális, egyéni lekötelezettségeknek a hatalmát ki kell építeni, legyen szó a politikai kinevezettekről, vagy legyen szó a legkisebb településeken kialakított hierarchikus viszonyok működtetéséig. Szerintem erre vonatkozóan volt terv, ennek egyrészt előzménye volt a Fidesz átalakítása 2002-2003 követően, de mondhatom akár 93-94-et követően is, tehát sok szempontból az ország fideszizálása az, ami 2010-től lezajlik le. Tehát 2006-tól már Magyarországon egy kettős hatalom működött. 2006 októberében a Fidesz hatalmas győzelmet aratott az önkormányzati választásokon, akkor azért nagyon mást jelentettek az önkormányzatok, ugye pont a Fidesz vett el az értelmét az akkori önkormányzatiságnak, és az önkormányzati hatalmat 2006-tól használták arra, hogy ezeket a hatalmi bázisokat, és egyébként a gazdasági hatalmi bázist is ideértve kiépítsék, és említetted a 2010-es győzelmet, és az akkori Orbán megszólalásokat, hát ugye volt egy 2009-es Kötcsei beszéd, amelyben nem csak az hangzott el, hogy a korábbi duális erőtérrel szemben egy centrális erőteret kell létrehozni, hanem az is elhangzott, ezt azért én sem tudom fejből, hogy ugye ez a centrális erőtér, ebben a kormányzó párt a nemzeti ügyeket nem állandó vitában fogalmazza meg, hanem a maga természetességével képviseli. Ugye ez pontosan az a kulturális hatalomátvételről szól, hogy magukat a témákat, a kérdésfeltevéseket is meghatározzuk és monopolizálják, a nemzeti ügyeket, egyáltalán a nemzet fogalmát és a nemzet fogalmához való hozzáférést. Ez, miután ez elhangzott, ez a beszéd amúgy megjelent, ez teljes terjedelmében még a választás előtt 2010 februárjában, 2009 szeptemberében hangzott el. Ezt én mindig is egy programbeszédként értékeltem. Szerintem bővelkedünk a 21. században jelentős politikai beszédekben. Én azt gondolom, hogy sok szempontból talán ez a legjelentősebb, mert ezt egy aféle rendszeralapító beszédnek lehet tekinteni.
Egy másik rendszeralapító beszéd, még hogyha rövidebb is, és a nyilvánosság előtt hangzott el, az a 2010-es a választások éjszakáján, a kétharmados győzelem éjszakáján elmondott beszéd, ezt most meg is hallgatjuk, és a nézők is meg tudják nézni.
Mától Magyarország politikai és gazdasági rendszerét nemzeti együttműködés rendszerének hívják, és ezzel a rendszerrel Magyarországot közösen újra fogjuk építeni, és erőssé fogjuk tenni. Olyan rendszer lesz ez, amelyben egymást fogjuk segíteni, és egymást fogjuk biztatni, hogy merjünk nagy célokat kitűzni, és azokért közösen dolgozni. Ebben az új rendszerben az oligarchák légi szabályai érvényüket vesztik. Mától Magyarországon a magyar emberek érdeke az első. Mától Magyarországon a nemzeti együttműködés lesz mindennek a mércéje. A nemzeti együttműködés rendszere, barátaim, mindenki számára lehetőség és mindenki felé elvárás, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. És természetesen a nemzeti együttműködés teljes jogú részesei a határon túlélő magyarok is. A nemzeti együttműködés ma megalapított rendszere új szabályok szerint működik majd, olyan szabályok szerint, amelyeket az emberek már régóta várnak, sőt követelnek. A kormány irányításával az állam feladata lesz a szabályok jogszabályba öntése, betartása és betartatása. A magáncélokat, a magánérdekeket szolgáló, a magánhatalmat építő politika napjai ma leáldoztak. És nem fogjuk hagyni, hogy még egyszer visszatérjen.
És akkor klasszikust idézve az utolsó mondatra, hogy na de sikerült? Sikerült ezeket a célokat, vagy ezek a célok, ezek mindig is egy propagandisztikus hívószavak voltak, és soha nem az volt az elképzelés, hogy itt egy ilyen nagy nemzetegyesítő, árokbetemető, egymással végre párbeszédet folytató társadalom jön létre.
Én azért vagyok bajba kicsit ezt hallgatva, mert én ebbe mond egy csomó olyan dolgot Orbán, ami szerintem előtte is magától értetődő volt, mert utána is magától értetődő. Tehát igen, a
kevés
kormány,
politikus hirdeti meg, hogy a magánhatalmat akar érvényesíteni.
Igen, meg hát az, hogy a kormánynak az a dolga, hogy jogszabályokat előkészítsen, végrehajtson, és az állam mondjuk így a törvényhozó hatalmon keresztül elfogadja, ez tök jó, hogy meghirdette, de hát ez általában az állam feladata miatt az államról meg a kormányzatról minimum a felvilágosodás óta gondolkodunk. Vagy az, hogy nem a magánérdek, hanem a nemzet vagy a közérdekének az érvényesítése lesz. Hát ugye ezt is meg lehet hirdetni, általában mindenki ezt szokta meghirdetni. Az ilyen mókás hallgatni, hogy oligarchákról beszél. Nem tudom, hogy 2010-ben úgy próbáltam visszakeresni, hogy kik voltak akkor oligarchaként számon tartani, nem nagyon emlegettek akkor még a köznyelven ilyeneket.
Azt mondjuk igaz, hogy az oligarchák régi szabályai azok megszűntek.
Az tény, hogy ezt átírták. Tehát az tény, hogy új telefonkönyveket kellett mindenkinek nyitni. De én azt gondolom, hogy ebben, tehát hogy mondjam, értem, hogy mit akart ezzel üzenni, hogy itt rend lesz, itt stabilitás lesz, itt az állam, ugye, ami nekik egy régóta való, hogy mondjam, ilyen kormányzás felfogásuk, hogy nem az a feladat, hogy a különböző részérdekeket közpolitikává csinálják, hanem hogy az ő saját elgondolásaikat hajtsák és hajtassák végre, és terítsék végre az államon, mert hogy ők kaptak erre felhatalmazást. Amit én kicsit látok, hogy de hát nyilván erre nálam sokkal hivatottabbak, akik oknyomozással, meg dokumentumokkal, meg csomó mindenet tudják igazolni, hogy az oligarchák csak váltódtak, ha voltak korábban oligarchák, és ami paradox módon megtörtént, az, hogy sokkal több mindenben történt egyfajta magánosítás, vagy kiszervezés, vagy leépítése az államnak, mint amit korábban láttunk. Pont ma reggel jutott az eszembe, hogy bizonyos szempontból a MIÉP és az SZDSZ legrettenetesebb álmai ötvözöttek, mert egyfelől egy ilyen nagyon erőteljes nemzeti esedés, másfelől meg egy csomó ponton az állam leépítése egészségügyben, felsőoktatásban, közoktatásban, csak nem avval a reformlépése, hogy mi privatizálunk, hanem elsorvasztjuk az államit, és közben létrehozzuk a magánt, hogy vigyétek oda. Tehát, hogy ezt programbeszédnek nyilván egy csomó mindent nem mondhatott el, de szerintem azért ebbe olyan sok újdonság, vagy olyan sok revelatív nincsen ahhoz képest, amit Köcsén majd egy évvel korábban elmondott.
Én is úgy érzem, hogy ez a Köcsei beszédnek a folytatása volt. Őszintén szóval már nem emlékszem, hogy 2010-ben hogy éreztem, de valószínűleg akkor is eszünkbe juthatott ez az összefüggés. Nekem az az emlékem erről az időszakról, hogy a nemzeti együttműködés rendszere kifejezés az tényleg csak a választást követően hangzott el. Talán nemzeti ügyek címen futott a Fidesz választási programja, és aztán kormányprogramként is ezzel a címmel nyújtották be, de hogy itt egy új politikai rendszer akár csak retorikai értelemben egy új politikai rendszer jön létre, sem ezzel, sem ennek az elnevezésével Orbán nem állt elő, és egyébként, hogyha most komolyan veszük ezt az összetételt, akkor ez tulajdonképpen akár azt is jelentette volna, hogy egy leendő, itt még leendő miniszterelnök arról beszél, amiről mondjuk egy normálisabb időkben egy amerikai elnök szokott beszélni, hogyha megnyer egy választást, hogy innentől kezdve ő az egész nemzetnek az elnöke, azoknak is az elnöke, akik nem őrá szavaztak, és a nemzeti együttműködés rendszere, szószetétel, jelző szerkezet, az akár arra is alkalmas lehetne, hogy létrehoznak egy stabil központi hatalom mellett egy olyan folyamatos együttműködési intézményrendszert, amely nem csak elbábozza, hanem valóban bevonja azoknak a véleményét is, valamilyen súlyozással persze, akik a társadalom különféle kisebbségi csoportjaihoz tartoznak. Mint tudjuk, nem ez történt, hanem az történt, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét úgy értelmezik, hogy egy lényegében biankó és korláttalan felhatalmazást kapott a kormány, és mivel az a feltételezése, lásd Kötsei beszéd, hogy a felhatalmazás az a teljes rendszerváltásra és a saját szabályaik szerint értelmezett rendszerváltásra szól, és az 52%-os szavazatarány és a kétharmados parlamenti többség az kvázi az egész társadalom támogatását jelenti, nagyon hamar figyelmen kívül sikerült hagyni, hogy van másik 48%, amelyik nem rájuk szavazott. Következésképpen az együttműködés az a rendszeren belül értelmezendő, és azért elég sokáig úgy is nézett ki a magyar politikai élet, talán hát nem merem megkockáztatni, hogy a végén járunk egy ilyen időszaknak, de mindesetre időnként van egy lehetőségnek látszó helyzet, amikor ezen túl lehetünk, de hát mindesetre tényleg úgy működik a magyar politikai rendszer 2010 óta, hogy a politikai vitáknak, az elosztási vitáknak egy jelentős része az tényleg az állampárti ambíciókkal rendelkező kormánypárton belül zajlik le. Sokkal érdekesebb volt nagyon sokáig az, hogy ki mennyire erős az oligarchák közül, vagy a politikusok közül az Orbán Viktort követő második szinten, mint az, hogy mi történik a Fideszen kívül. És hát ez a 15 év, ami 2010 óta eltelt, ez mutatja, hogy hát feltehetően erre gondolt már ekkor is Orbán Viktor. Miközben, még egyszer mondom, hogy ez a felhatalmazás akár arra is alkalmas lett volna, de hát ez pontosan ezeknek az autokrata politikusoknak azt hiszem a legfontosabb ellentmondása, amit ők szavazatra váltanak, hogy miközben a demokrácia megjavítását hirdeték, valójában a még jól rosszul működő, megmaradt demokratikus intézményeknek a felszámolását valósítják meg, továbbra is demokratikus jelszavakkal persze.
Igen, és itt bocsánat, csak hogy ugye van még egy érdekesség, hogy én emlékszem 2010-ben mi nevetgéltünk úgy országosan, a fülkeforradalom kifejezés, nem ugye egyszerre jött ezzel, ami önmagában ez egy ellentmondás, hogy egyfelől nemzeti együttműködés, másfelől forradalom. Tehát a forradalom a legritkább esetben szokott együttműködés jelenteni, hiszen pont azért van forradalom, mert nincs együttműködés. És nagyon sokáig emlegették inkább azt, amikor felmerült, hogy na de hát mégis honnan jön az, hogy ti egy párti alkotmányos, hogy hát itt megvolt a fülkeforradalom, és akkor az tulajdonképpen egy felhatalmazást ad. Tehát kezdetől benne volt ez az ellentmondás a rendszer, hogy mondjam, a rendszer eszmei alapjában, de soha nem jelentett ez akkora kihívást, hogy megkérdőjelezze ennek a rendszernek a működőképességét.
Akkor, hogy csak hogy néha kitekintsünk a jelenre is, ez, amit mondasz erre, szintén ebben a beszédben elhangzik egyébként egy olyan mondat, hogy 20 év tanulsága, a rendszerváltás nagy tanulsága, amely úgy hangzik, rendszert váltani nem lehet, rendszert csak megbuktatni és megdönteni lehet, megdönteni és újat alapítani helyette. Ez is ebben a beszédben hangzik el. Lehet-e, hogy ez a mondat, amit 15 éve mondott Orbán Viktor, ez most számára egy jóslat, tehát hogy a NER is egy olyan rendszere, amiről ő beszélt, amit váltani nem lehet, csak megbuktatni lehet.
Hát szerintem ebbe Orbán Viktor téved. Lehet rendszert váltani, hogyha a rendszer fenntartóinak egy része érdekelté válik abban, hogy ezt leváltsa. Megbuktatni akkor lehet, hogyha nincs senki a rendszer fenntartói között, mert olyan szűk elit birtokolja csak a hatalmat, ha nincs senki, aki ebben a váltásban érintett lenne, akkor csak megbuktatni lehet. Vagy akkor, hogyha ez a szűk elit nem mer belülről valami fajta váltást kezdeményezni, akkor általában kívülről szokták megbuktatni
most
ezt
a
rendszert.
Melyik a helyzet?
Fogalma nincsen, melyik a... Hát ugye ezt mindig utólag tudjuk majd meg, de én egyébként azt gondolom, hogy a Fideszben dolgozó politikusok nem hülyék. Tehát szerintem önmagában az, hogy olyan káderhiány van most már több mint egy éve, láthatóan emberek nem akarnak bizonyos pozíciókat elvállalni, ezt ugye onnan lehet látni, hogy kikből lesz valami, és nem gondolnám, hogy adott esetben azért kérnek fel valakit államfőnek, mert azt gondolják, hogy ő a legjobb, hanem mert már valószínűleg csomóan mondtak nemet. Tehát, hogy látszik egyfajta káderhiány, ami szerintem pont azért van, mert senki nem akarja már megégetni magát olyan közelről erre a rendszerrel, vagy nincs meg az a fajta bizalmi ellen már legfelső szinten. És ugye ez soha nem egy, Fidesz kapcsán mindig van ez a félreértés, hogy ez egy baráti kör, aki a kollégiumból indult, és lehet, hogy a felső vezetést, vagy ezt az eredeti Fidesz magot ez összetartja, de egyébként ezek ugyanúgy politikusok, akik adott esetben egy ponton azt fogják tudni mondani, hogy már pedig én akkor megpróbálok ezen valamit változtatni, vagy bent, vagy kint. Oligarcháknak is lehet elegük abból, hogy nem jönnek uniós fejlesztési források, nem kapnak olyan, nem tudják fenntartani azt a, hogy mondjam, ellátási láncot, amit a politika megkövetel, és ezek bizony mindig belső elégedetlenségekhez tudnak vezetni, ami nem abban fog megvalósulni, hogy holnap leváltják a rendszert, hanem adott esetben ahhoz, hogy tudnak támogatást adni olyanoknak, akik esetleg érdekeltek lehetnek abban, hogyha egy olyan pont eljön, akkor tárgyalóképes partnerei legyenek egy akkori ellenzéknek. Ez egyébként, hogy mondjam, ez a rendszer tényleges leváltása szempontjából nem biztos, hogy teljesen sikeres annyiban, hogy akkor ugye egy csomó dolog, ami a rendszerváltáshoz szokott kötődni, hogy elszámoltatás, egy felelősségvállalás, nem biztos, hogy úgy megtörténik. De ez egy békés formája szokott lenni, tehát a társadalom kevésbé sínli meg ezt, kisebb, hogy mondjam, felfordulással, vagy kisebb konfliktusokkal, vagy kisebb számonkéréssel jár. Ez mindig ott van. Tehát, hogy attól, hogy mi ezt nem látjuk, ez mindig ott van minden rendszerben.
Mint tudjuk, a politika nagyon sok ellentmondást kibír, és a választók is kibírják az ellentmondásokat. Szóval még hogyha mi nevetgéltünk is, ezt azért valljuk meg tényleg, a fülkeforradalom kifejezésen, vagy azon, hogy hova kell a nemzeti együttműködés nyilatkozatot kiszögezni. De az, amit Orbán itt mondott 2010-ben, az ugye két dologról szól. Az egyik egyfajta stabilitásvágynak az adresszálásáról, hogy azért senki nem akar felfordulást a társadalomban, másfelől viszont egy radikális szakítás kinyilvánításáról, ami hozzá van építve Orbánnak a saját ilyen rendszerváltó hős narratívájához, és ahogy 98-ban meghirdették a több, mint kormányváltást, és kevesebb, mint rendszerváltást, itt ugye azt mondja, hogy akkor ez viszont rendszerváltás. Lehet, hogy több, mint rendszerváltás. Ugye korszakváltásról beszélnek azóta a fideszes ideológusok. Tehát, hogy itt szavazatok útján valami radikális szakítás történik a múlttal, és azért azt gondolom, hogy az elmúlt 15 év ezt a célkitűzést, ezt... Hát annyiból alátámasztja, hogy tényleg ezt csinálják. Hogy most milyen rendszerváltó stratégiák vannak az asztalon, szerintem ez egyik legfontosabb és legizgalmasabb kérdés, amikor Magyar Péter arról beszél, hogy 3000 ember csinálja tulajdonképpen a NER-t, és őket kell leváltani. Hát ez nem egy forradalmi stratégia, tulajdonképpen nagyon radikális politikai kijelentések hangzanak el, amelyeknek az őszintességében nincs ok kételkedni, tehát hogy amennyire egy politikus komolyan mondhat dolgokat, annyira ezek komolyan hangoznak el, hogy Orbán Viktornak ezek a szavai is komolyak voltak. De hogyha az az állítás, hogy ezt a rendszert 3000 kliens, politikai vezető, lokális országos politikai vezető, gazdasági hatalommal, részhatalommal rendelkező ember működteti, akkor az azt jelenti, hogy nem osztozik a felelősségben, mondjuk, nem tudom, az a 3-4 rendőr, akik egy képviselőnőt hátracsavart kézzel vezetnek el, holott nem tanúsít ellenállást, akkor nem visel politikai felelősséget az a tankerületi vezető, aki kirugatja a sztrájkolni próbáló pedagógusokat, tehát akkor egy nagyon szűkre szabott rendszerváltó stratégiáról beszélünk, ami tulajdonképpen azt üzeni, hogy elvisszük a főkolomposokat, akiket valahogy azonosítunk, és mindenki más szabad elvonulást kap, hogyha képes alkalmazkodni ahhoz az új rendhez, ami létrejön, és a felelősségét még csak firtatni sem fogják. Ezt mindenki el tudja dönteni, hogy ez az üzenet számára mennyire szimpatikus. Van benne logika persze, mert egyfajta működőképességet hirdet meg, illetve a szabad elvonulás joga az azt is jelenti, hogy megint csak nem lesz valamiféle felfordulás. Nem kell azon aggódni, hogy valamiféle igazoló bizottság előtt az én szerepemet hogyan fogják majd megítélni, de persze azt az üzenetet is hordozza, hogyha adott esetben egy újabb autokratikus fordulat következte be, akkor voltaképpen megint be lehet állni majd abba a sorba, és nem kell személyre szabott morális döntéseket meghozni ezekben a különféle ügyekben, tehát ez egy szűkre szabott rendszerváltó stratégia, ami például egy érdekes kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy vajon ez alkalmas arra, hogy a demokrácia újjáépítése során létrehozzuk azt a morális alapot, amelyen állva majd működtetni fogjuk tudni az intézményeinket. Másfelől persze az is igaz, hogy nem biztos, hogy az intézmények, a demokratikus intézmények működőképessége az azon múlik-e, hogy hány embert visznek el vezetőszáron, szóval, hogyha mondjuk a demokratikus intézményeket komolyan vesszük, beépül azokban valamiféle részvételi elem, normává válik az, hogy nem csak akkor járnak országot a politikusok, amikor szükségük van a szavazatokra és a támogatásokra, hanem akkor is tudnak működtetni egyeztető fórumokat, helyi országos egyeztetéseket, komolyan vehető konzultációkat, amikor éppen nincsen választás, hanem ilyen-olyan döntésekbe valamilyen módon megpróbálják bevonni az állampolgárokat, meg a különböző érintett és hozzáértő csoportokat, akkor persze egy más minőségű demokrácia jön létre, ez kicsit olyan, mint a macskafogó végén, az átalakító gép, szóval, hogy akkor anélkül, hogy büntetéseket kellene itt kirúni, vagy újjal kellene mutogatni emberekre, akkor elkezdhet működni másféle módon a magyar társadalom. Ez lehet egyfajta vonzó ambíció természetesen, miközben én azt gondolom, hogy bármiféle rendszerváltó elszánásnak független attól, hogy mi a szándék, azért van egy nyílt vége abból a szempontból, hogy szóval nagyon sok mindenem múlik, hogy egy autokratikus rendszert egy jól működő demokrácia vált föl, vagy egy rövid átmenet után ezek az autokratikus reflexek, vagy akár a politikai tér struktúrája nem vezete el egy másik fajta autokráciához, még akkor is, hogyha nem ez az eredeti szándék. Szóval mi történik akkor, hogyha van egy újabb kétharmados kormánypárt, amellyel szemben összeomlik a jelenlegi régi ellenzék, meg a mostani kormánypárból lett új ellenzék. Szóval, hogy ilyen értelemben strukturálisan előállhat egy olyan helyzet, hogy már megint csak egy valaki van a placon, centrális erőtérként, meg előállhat egy olyan helyzet is, hogy egy vibráló, színes, heterogén, demokratikus közeg jön létre, amiben újraéled a hagyományos értelemben vett és jóval kevésbé polarizált politikai verseny.
Arról nem beszélve, szerintem hogy mondjuk előállhat ugye ilyenkor egy olyan helyzet, mint akár a Lengyelországban, hogy nem jogállami eszközökkel próbálunk jogállamiságot visszaállítani sok esetben. De ezen most kicsit ugorjunk vissza 15 évvel ezelőttre, illetve
persze, ez nagy kérdés, hogy tudsz-e tehát komilfó eszközökkel, egyáltalán nem komilfó intézményrendszereket visszaalakítani, és vajon mi a nagyobb kár, amit tudsz okozni?
Igen, ez az elkövetkező 15 év nagy kérdése lesz, de most akkor ugorjunk még egy kicsit vissza. Egy kicsit próbáljuk meg szakaszolni, vagy rendszerben látni azt, ami történt velünk az elmúlt 15 évben. Orbán Viktor rendszeresen elmondja, hogy még mindig nincs kész a rendszer, hogy már majd nem, de még itt kell csiszolni, még ott
ez
kell
jobb,
csiszolni.
Ez jobb, mint a fülkes forradalom.
De mondjuk, hogyha 2014-ben lezárult volna a NER, akkor elegendő átalakítás történt-e már például az első 4 évben? Tehát az önmagában, hogy az alaptörvényhez hozzányúltak, az önmagában, hogy a nagy független intézményrendszerek élére már elkezdték kinevezni a saját embereiket, az önmagában a média átvétele elegendő lett volna-e arra, 14-ben is akár, hogy ez egy hosszú távú működő, akár váltó rendszer legyen, és aki 14-ben jön, az ugyanúgy küzdött volna-e azzal, hogy itt már nem a hagyományos demokratikus szabályok vannak, vagy kellett 8, 12, 16 év ahhoz, hogy kiépüljön ez a rendszer?
Szerintem az alapokat lerakták 14-ig, és 14-15-ben az derült ki, hogy ez a rendszer működőképes akkor is, hogyha nincs meg a kétharmad. Ugye 15-ben elveszítette a Fidesz a parlamenti kétharmadot, és 18-ban még jobb eredményt értek el, mint 14-ben, ha jól emlékszem, vagy a közeli, tehát, hogy nagyon megint meglett a kétharmad, és semmi nem történt 15 és 18 között, ami ezt az elveszített alkotmányozó többséget arra tudta volna felhasználni, hogy a létrejött új rendszert visszaalakítsa, vagy legalább megpróbálja korlátozni. Ugye maga a rendszer 4 lépésben épült ki. Először ugye átalakították a média szerkezetet azért, hogy a nyilvánosságban zajló viták csak a nyilvánosságról szóljanak, mert nyilván az elitet meg a média elitet is alapvetően ez érdekelte. Mindeközben elkezdték mindenféle trükkökkel, ha más nem, átneveztek intézményeket, lecserélni az úgynevezett független vagy kontrollintézményeknek a vezetőit, szereplőit, hogy a saját kinevezettek megérkezhessenek, lásd Országos Választási Bizottság, lásd Legfelsőbb Bíróság helyett Kúria, és így sorolhatnám. Átalakították ugye az Alkotmánybíróság hatásköreit és az alkotmánybírósági kinevezés rendszerét, még mielőtt ugye az új alaptörvény megszületett volna. Nagyon fontos lépés volt, és a politikai ellenzék szempontjából a legfontosabb lépés az volt, hogy nagyon lecsökkentették a megválasztható politikai képviselők számát, ugye az önkormányzatokat megfelezték létszámban, és a parlamentet is lecsökkentették. Ezzel a demokratikus felhatalmazást szerezni képes szereplők száma csökkent, és kiüresítették a jogköröket. Említettük már az önkormányzatokat, az Fidesz nem véletlenül az önkormányzatokat tettetek, mert ő is ott nőtt fel 94-ben. Ott tudott visszakapaszkodni, és mindezzel együtt kialakítottak egy olyan választási rendszert, ami minden manipulatív elemen túl egy többségi elvi választási rendszer lett, tehát dominánsan a többség dönt ugye az egyéni választókerületekben, és ha ezt a kettőt összerakjuk, akkor azt látjuk, hogy ezt akkor lehetne csak megbuktatni, vagy legalábbis korlátozni a kétharmadot, hogyha a kihívó, nevezzük nevén az ellenzék, abban a csekély létszámú önkormányzatban ott van, és az választókerületekben ott van, hogy ahol majd eldől a meccs az egyéni választókerületekben, legyen alternatíva. Az ellenzék megtette azt a szívességet a Fidesznek, hogy ezeket, hát nem is mondom azt, hogy kivonult, mert már 2006-ban egy nagy részét elvesztette, de minimális energiát fordított arra, hogy itt építse újra magát. Nem elsősorban azzal volt elfoglalva, hogy majd a következő választáson hogy kell indulni, független attól, hogy érdemben van-e társadalmi bázis arra, hogy induljon, és egy ilyen nagyon erőteljesen Budapest fókuszú politizálás történt meg. Ez ugye akár a híreket, akár az eseményeket, ha tekintjük, akkor alapvetően a budapesti, hát mondjuk így centrummal működött. És emiatt mondom én azt, hogy tulajdonképpen az ellenzék elfogadta az új játékteret, elfogadta az új, hogy mondjam, feltételrendszer, tökéletesen belesimult ebbe a rendszerbe, rosszul szokta mindenki használni. Ez ugye azt jelentette, hogy konszolidálódott a rendszer. A konszolidálódás nem azt jelenti, hogy visszaveszek és nem élek a hatalmammal, hanem azt jelenti, hogy nincs szereplő, aki megkérdőjelezi a játékteret és a szabályokat. Mindenki belesimult ebbe, tehát 14-ben lehetett látni, hogy nem lesz rendszeren kívüli szereplő, és 18-ban is, ugye az ellenzék a második nagy zakó után, már a NER-en belül második nagy zakó után, és nem az volt a válasz, hogy olyan szinten lejt a pálya, olyan szinten manipulatív a választási rendszer, annyi visszaélés történt, hogy nem játszunk ebben tovább, hanem beült a parlamentbe második alkalommal a NER-en belül, és 18-ra evidenssé vált, hogy ezt így nem lehet leváltani. Ugye szokás mondani, hogy egy rendszer konszolidációját mindig a második választás mutatja meg. Nem az első, mert az bármilyen lett, a második. 18 egyértelműen megmutatta, hogy amit 14-ben készre csináltak, az tökéletesen működik.
Hát a hatalom vonatán nincs fék, szóval hogyha megkapod újra a felhatalmazást, akkor eltöltöd az időt, és pusztán azzal, hogy eltelik 4 év, meg 8 év, meg 12 év, ezzel lehetősége van bármiféle kormánynak arra, hogy a 4 éven túlnyúló mandátummal rendelkező főtisztviselőket kinevezze, újra kinevezze, tehát azoknak a mandátumáról is már ugyanez a kormány dönt, akiknek a felhatalmazása 6 évre, meg 9 évre, meg 12 évre szólt. Pusztán ez a tény már alkalmas arra, hogy egy kormány a maga képére formálja a teljes intézményi vezetést, és ennek ugye a legteteje a különböző közjogi méltóságok, miniszterelnök által jelölt, köztársasági elnök által jelölt, vagy parlament által választott pozíciók, de hát pláne ez történik meg a társadalom, illetve a hatalmi rendszernek a mélyebb rétegeiben, és hogyha ennek a rendszernek az az elgondolása saját magáról, hogy egy radikális szakítást akar véghez vinni mindennel szemben, ami azt megelőzően volt, és saját magát tekinti a nemzeti érdek egyedüli letéteményesének, hát akkor ennek megfelelően fogja ezt az átalakítást folyamatosan végrehajtani. 14-ben egyébként az volt az érdekes, 14-ben pont kevesebbet kaptak, ugye 2,1 millió szavazatot kapott a Fidesz, ami kevesebb volt, mint amennyivel vesztett 2002-ben, meg 2006-ban. Ugye az volt tulajdonképpen a centrális erőtér szabott választási rendszernek az igazi nagy ilyen megdicsülése a Fidesz szempontjából, hiszen hát volt ellenzék, volt egy 26%-os baloldal liberális közös lista, volt egy 20%-os Jobbik, de az ő közös, pontosan az ő közös föllépésük hiánya az lehetővé tette, hogy azzal a 44%-os eredménnyel is a Fidesz megerősítse a hatalmát, és igazából az a vita, hogy akkor most mihez kezdjenek a rendszerrel, az ellenzékiek abban kimerült, hogy szabad-e, lehet-e az esküszöveget az eskütételkor, amikor a képviselőket hivatalba iktatják elmondani. Ugye azt hiszem a DK-nak van az a stratégiája azóta is, hogy hozzámondanak néhány mondatot azzal kapcsolatosan, hogy ők ezt az alaptörvényi rendszert majd lekívánják váltani. De hát
remektől a rendszer.
De hát ettől függetlenül ugye beülnek a képviselők, és végigcsinálják azt a egyre inkább áltevékenységet, ami a parlamentben zajlik, és hát 2018, és egy kicsit átvezet majd ahhoz, amit úgy tudom, hogy kérdezni szeretnél a rendszer szakaszolásáról, beszélgettünk arról, hogy mikre készüljünk, szóval a 2018-as választás pedig már egy tulajdonképpen egy másik világban történik, amikor már mutatkozott egy olyan folyamat, hogy a Fidesz nem, hogy önmagát nem fogja vissza, de a választói támogatás sem feltétlenül kopik el egy hosszú rendszerben. Ugye 18-ban már növelték 14-hez képest a támogatottságukat, és 22-ben a Fidesz darabra több szavazatot kapott, mint a kritikus 2010-es választáson. Nyilván ez több különböző dologgal függ össze, ideológiai, szimbolikus politikai kérdésekkel, de mondjuk a 18-as eredmény az igen nagy részt amiatt következett be, mert akkor volt a zenitjén az a gazdasági konjunktúra, ami a Fidesz hosszan elnyúló hatalmának azért egy fontos összetevője.
Nem tudom, hogy erre utalsz-e, de amiről beszélgettünk, hogy azért látszik több határpont. Az egyik ilyen az a tusványosi beszéd, amikor is meghirdette az illiberális demokráciát Orbán Viktor. Erre nem sokra rá jött egyébként Simicskával a szakítás, aztán a migrációs válság, aztán a Covid-járvány, aztán a háború, és hát az ezzel járó gazdasági válságok. Ezek mennyiben külső körülmények, és mennyiben a rendszert mélyéig átalakító körülmények?
Én valahogy úgy próbálnám ezt szakaszolni, ez egy nagyon nehéz kérdés, és biztos, hogy sokféleképpen meg lehet ezt írni. Egyrészt én is 2014-15-öt, másrészt ilyen 2020-22-t látom korszakhatárnak, vagy szakaszhatárnak. Ugye 14-ben van ez egyrészt, hogy van egy választás, amelyen megerősítést nyer a rendszer. Folytathatják azt, amit csinálnak. Másrészt ugye elkezdődik, ezzel egyébként összefüggésben az Orbán és Simicska közötti társuralkodói rendszernek a felszámolása, ugye erről tudunk dolgokat, hogy Orbán kinyilvánítja a Simicskának, hogy nem kívánja engedni azt, hogy azzal az autonómiával működjön, mint addig. Van közöttük egy konfliktus, megtörténik a szakítás. Ez átalakítja a rendszer belső hierarchiáját is. Illetve van egy támogatottsági válság, ami kicsit egyébként összefügg azzal, hogy miután átalakítottunk mindent, mivel töltsük ki a következő ciklust. Most nem akarom a dolgot elviccelni, de...
Akár szakpolitikával.
Akár ezzel, de ezt elvetik aztán ezt a dolgot. És ugye 2015-ben a visszatérést, azt a menekült válság és az ezzel kapcsolatos migráció ellenes hisztéria, és ennek, a, ennek az összes folyamánya a bűnbakképzésnek és az ellenségképnek az ilyen egészen extrémé növeléséig, növelésétől kezdve odáig menően tart, hogy a migráció ellenességből milyen kulturális kódok meghirdetését vezetik le, hogyan rongyolnak neki. Egyébként ez 14-ben a Norvég alappal kezdődik, és aztán iparszerűen hogyan mennek neki a civil társadalomnak. És ugye ez az a korszak, amikor Orbán világhírűvé válik. Tehát pont a menekült válsággal szembeni fellépés kiemeli őt az amúgy is, ugye erről Anna éppen szokott beszélni, hogy ez egy nagy különlegessége a rendszernek, hogy az EU-n belül csinálni egy autokráciát, de Orbán az EU-n túl is világhírű lesz, amúgy az EU-n belül még mindig eltelik egy pár év, amíg leesik, hogy itt valójában mi történik, de mindesetre ez a 14-15, ez én azt gondolom bizonyos értelemben dimenzióváltás az Orbán rendszer történetében. A 20-22-t pedig én azért tartom egyfajta további korszakváltásnak az Orbán rendszerben, mert szerintem legalább két dolog történik. Az egyik ugye a Covid-ra adott politikai reakció. Ebben is jobban, mint én, úgyhogy én most csak itt előzenekara vagyok e tekintetben, hogy ugye ennek a rendszernek, és ez volt ugye az EU-s felé történő vetítéseknek az egyik fő alapja, ennek a rendszernek az volt az egyik fő eszköze, hogy mindent legalizált. Itt minden jogszerűen történt. És ugye a Covid esetében történik az, hogy a veszélyhelyzet bevezetése és az ott alkalmazott alkotmányos formulák, azok egyszerűen alaptörvényellenesek voltak. Erről elég komoly jogászprofesszorok írtak különböző munkákat. Én magam nem vagyok alkotmányjogász, de meggyőző érvelésekkel találkoztam ebben a témakörben. Tehát elkezdődik, nyilván voltak korábban is ilyesfajta jelek, de itt elkezdődik tulajdonképpen rendszer szinten az, hogy nem egyszerűen az történik, hogyha akar valamit a kormány, akkor magára szabja a jogszabályokat, hanem hogyha szüksége van rá, akkor nem is tartja be őket. Vagy rendeleti kormányzás útján törvényeket elkezd felülírni. Akár az alkotmányos elvárásokat is figyelmen kívül hatja. Ez megint egy dimenzióváltás, hogy tényleg azt csinálnak, amit akarnak. A parlament még kevésbé jelentős, ugye ebben az egész struktúrában, hiszen nem csak kétharmad van, hanem a kétharmados parlamentet is csak időnként veszik elő, amikor éppen arra szükség van. Ez egy drámai változás, és egyébként azt is fontos talán hozzátenni, hogy minden ilyen esetben, amikor akár a jogszabállyal, akár a jogszabályokon való átlépéssel, úgymond kisebbségi csoportokat, vagy egyes társadalmi csoportokat céloznak be, valójában mindig kipróbálnak valamit, amit aztán az egész társadalomra használnak. Hát hogy az egész vészhelyzetes díj, ez a menekült válsággal indult, aztán megkapta az egész magyar társadalom, és ebben élünk most már fél évtizede, ha csak a Covid veszélyhelyzetet nézzük. És a másik, ami viszont ugye ennek a korszakhatárnak egy ilyen vége, ez a 22-es választási győzelem, akkor ugye bevonódik a narratívába a háború kérdése, de arra fut ki aztán a dolog, tehát ez a hosszú választási kampány talán eljut 22 nyaráig, amikor viszont megszorítások kezdődnek. És bizonyos értelemben ez zárja le azt hiszem az Orbán rendszernek a zenitjét. Tehát most egy másfajta helyzetben vagyunk, és most egy olyan politikai rendszer reagál, az igen nagy részben a gazdasági problémákkal összefüggő, és igen nagy részben a saját maga által előidézett gazdasági problémákkal összefüggő politikai bajokra, amely rendszer viszont azt tanulta meg ezen közben, hogy bármit megcsinálhat, és nincs olyan eszköz, amit ne használhatna, vagy legalábbis ne mérlegelhetné a használatát, tehát egy ilyen...
Hát ezt látjuk most akár ezen a héten. Igen. Az alkotmány 15. módosítása.
Így van, tehát egy ilyen gátlástalanságot és korláttalanságot megélő rendszer találkozik azzal, hogy neki itt versenybéli, kihívásbéli problémái vannak, és egy egészen másfajta politikai környezetben kellene megpróbálni a hatalmát megtartani.
Hát igen, csak ugye mit hoz ez vissza? Tehát, hogy ugye a kihívó jelenléte az a felelősséget veti fel. És ugye ez a rendszer alapvető dilemmája, hogy nem csinálhatja azt meg, hogy nem tart választást, manipulált választást tud tartani, ezer módon el lehet, de mégiscsak kell valami fajta versenyhelyzetet kialakítania, és ezt most nem tudja uralni, mert egy olyan ellenfele látszik lenni, akit egyszerűen nem tud semmilyen módon megfogni. És ugye itt szerintem, amit mondtál, a különleges felhatalmazások, tehát ez a tulajdonképpen ilyen veszélyhelyzeti felhatalmazási kormányzás kapcsán, ami
bizonyos ez a rendeleti kormányzás,
öt éve vagy tíz éve, attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye ez nem csak a parlamentet iktatja ki egyfelől, hanem egy abszolút felelősséget húz a kormány most már magára, amit nem tud ledobni. Tehát ugye az a helyzet áll elő, sokadszorra látjuk a MÁV kapcsán, az egészségügy kapcsán, a Nemzeti Bank kapcsán, hogy itt van egy hatalom, aki 15 éve azt hirdeti magáról, hogy bármit meg tud tenni, és csak az történhet, amit ő akar, és egyik pillanatra a másikra kéne ezt a minden irányból ráömlő, hogy mondjam, kudarc halmot, vagy sikertelenséget eltartani magától, hogy nem én vagyok a felelős. Ez a kettő együtt egyenlőre nem megy. Tehát lehet azt mondani, hogy őrület, mi történt a Nemzeti Bankban, de másfél mindenki tudja, hogy de hát ti csináltátok. Tehát nem csak az
vagy adni. Erős kormánynak tehát mutatom magamat, pont, vagy egy kiszolgáltatott kormánynak.
Tehát ugye nem mondhatja azt Orbán Viktor, hogy ő nem tudott róla, ugye most ezzel próbálkoznak, ami szerintem mindenki röhög, hogy ezek független intézmények. Hogy a pékbe lettek volna független intézmények? Nyilván a saját jobb keze, ugye? Azt hallgattuk éveken, fél évtizeden át. Tehát, hogy ebbe az ellentmondásban nem nagyon találnak, szerintem ebből nem találnak kiutat. Nos, az nyilván tekinthető egy átmeneti sikernek, hogy nagyon aktuális dolgot mondják, Rogán Antal újra beutazhat az Egyesült Államokba, de ez is kinek siker? Tehát, hogy ez Rogánnak biztos jó, meg a Fidesznek, de hogy, tehát, hogy egyszerűen nem találják annak az ellenszerét, vagy arra a megoldást, hogy a kudarcot távol tartani magamtól, és a felelősséget távol tartani magamtól. Ugye egy demokráciában ez azért jó, mert hát legfeljebb akkor megbukok. És akkor majd jön valaki más, és aztán visszatérek. De szerintem a Fidesz már túl van azon, hogy megbukhasson. De azon is túl van, hogy ezeket a kudarcokat valamilyen módon kezelni tudja, mert sem a gazdasági, sem a világgazdasági, sem az unión belüli, sem az unión kívüli helyzete nem olyan, hogy ezt találjon forrást arra, hogy ezt kezelje. Most ugye azt tudja mondani, hogy nem kell adót fizetni. De aztán nem tudja mondani, hogy adok neked pénzt. Mert lehet, hogy lenne, de láthatóan nem nagyon tud egy olyan szegmensét a társadalom hétköznapi életének felmutatni, ami működőképes.
Hadd kérdezek én is az Annától, ne haragudj. Szóval, hogy szerinted ebből mi következik ennek a rendszernek a magatartását, illetően a következő egy évre vonatkozóan? Én is azt gondolom, hogy ugye az egész úgy van kitalálva, hogy legalábbis be kell mutatni a választói felhatalmazást. Tehát valamilyen voksolásra sort kell keríteni, ugyanakkor van egy olyan tapasztalat, hogy bármit megtehetnek, és közben van egy olyan kihívás, ami azzal fenyeget, hogy akár veszíthetnek is. Ebből mi következik az, hogy belülről megroppannak, erről sokat beszélgettünk más helyeken, tehát hogy a begyakorolt lojalitási magatartások azok elporladnak, mert elkezd eszükbe jutni szereplőknek, hogy nem is biztos, hogy mi hatalmon leszünk jövőre, és akkor máshogyan kell viselkedni. Vagy az következik belőle, hogy akkor minden lehetséges eszközzel, akár az erdogáni eszközre is gondolva, hogy a kihívót kizárni a választási részvételből, előállítani egy olyan szituációt, hogy hát úgy lehessen megnyerni a választást, hogy ha nem tudom legyőzni, akkor kiiktatom az ellenfelemet.
Hát erre ugye, tehát ugye sokféle, tehát bármelyik lehet, én egyelőre nem látom a Fideszben azt, hogy egyértelműen eldöntötték volna, hogy melyik legyen. Szerintem próbálkoznak mind a kettővel. Vagyis hát a Fidesz különböző szereplői próbálkoznak mind a kettővel. Ugye a Fidesznek egy nagyon régóta hatékony eszköze a biztonságiasításnak az eszköze, ami azt jelenti, hogy azt mondom, hogy most olyan nagy baj van, és ez egy annyira fontos kérdés, hogy ez nem lehet politikai alapon, ez nemzeti érdek, ez biztonsági kérdés, nem lehet ezen vitát nyitni, mert mindenkinek az az érdeke, hogy ezt most meglépjük.
És csak én tudlak megvédeni.
És most a legfontosabb az, hogy megvédjelek minden más másodlagos, hogy demokratikusan vagy nem demokratikusan. Ennek ugye a fő intézménye láthatólag a Szuverenitásvédelmi Hivatal kezd lenni, aki elkezdi majd a magyar nemzet biztonságát a mindenféle külső érdekektől és befolyásoktól az ő narratívájában valamilyen módon.
Ha feljelentést teszünk orosz befolyás miatt, akkor majd esetleg kivizsgálják azt is.
Tehát, hogy ugye az ő narratívájuk az, hogy ezt meg ezt. De közben láthatólag azért az is ott van, hogy jó lenne, ha a Fidesz játékszabály, vagy a NER, inkább így mondom, a NER játékszabályai szerint működő ellenzék életben maradna, és velük őket meccsben tartani, hogy amit eljátszottak már háromszor választási, kellett számolnom, hogy hányszor, háromszor választási, hogy mondjam, eljárás, azt ne lehessen játszani. És nehogy az legyen, hogy egy-egyben a NER és a NER kihívója, mert abból nem lehet tudni, hogy mi a kifutás. És nem tudhatja szerintem Orbán Viktor, hogy ki lesz mellette. Hogyha esetleg egy olyan eredmény jön, ami megkérdőjelezi az
ő hatalmát. A sajátjai közül igen, kimegy
persze,
vele.
Hát persze. Tehát, hogy ki lesz az, aki még mögötte lesz?
Kicsit aktuális vizekre is térjünk át, de úgy, hogy szerintem megmutatja egyébként az összes eszközt, amit a 15 év alatt megtanult egyébként a NER. Itt van most ez a Kollár Kinga történet, és itt van az erre ráépített teljes kampány, ami... Én szakmai kötelességből föl vagyok iratkozva nagyon sok oldalra, de valami olyan mennyiségű hirdetésdömping, olyan zaj lepte el az összes felületemet, és erről számolnak be a barátaim is, hogy, és az látszik, hogy minden, amit külön-külön kampányokban eddig kipróbáltak, a Soros kampányban, a menekült, sőt, migráció ellenes kampányban, de akár még a kettős állampolgárságos kampányban, tehát még visszaugorva a 23 millió romános kampányra is, amit onnan lesettek el, szóval, hogy most, minthogyha minden egybe lenne ebben. Ellenségképzés, felmutatása annak, hogy kik a hazaárulók, és kik a hazavédelmezői, és közben eszközben is mindent megpróbálnak ehhez használni. Mit mutat ez meg nekünk, akár a rendszer természetéről, akár mit mutat meg nekünk az előttünk álló egy évről?
Hát ez fog zajlani. Szerintem ezzel nagyon sok újdonságot nem mondunk, ami feketőves politika fogyasztó hallgatóinknak, vagy követőinknek.
De tud ez 365 napon át zajlani?
Ó, igen, abszolút. Zajlani tud. Az a kérdés, hogy a hatás ugyanaz-e, mint a megelőző 15x365 napban. És azért e tekintetben, miközben én egyáltalán nem becsülnem alá a Fidesznek az tárgybeli képességét, hiszen valamitől ez a rendszer csak fönnáll másfél évtizede. Szóval ugye ahhoz, hogy ezek a kampányok működjenek, lásd, összödi beszédők maguk hasonlítják ehhez, azért ott nem az történt, hogy kipattant az összödi beszéd, az emberek a homlokukra csaptak, és elkezdték utálni a miniszterelnököt. Hát volt egy olyan közhangulat, amiben azt élték meg, hogy volt egy választási kampány mindenféle izgalmas ígérettel, majd a megválasztott, újraválasztott miniszterelnök elkezdett lejönni az ígéretekről, aztán bevezettek egy megszorítást, és mire kipattant az összödi beszéd, addigra már igen pocsék hangulat volt az országban.
Addigra már az igazság nem minden szegletét bontotta ki Gyurcsány Ferenc.
Igen, és egy csomó olyan dolog volt egyébként, és a tűzijáték tragédiától kezdve a nem tudom hányszor újraírt konvergencia programig, hogy zajlott, már akkor sikerült tulajdonképpen politikailag belebukni a tandíjba, meg a vízidíjba, amikor még be sem vezették, mert a nyilvános vita zajlott erről, nyilvánvaló volt, hogy a kormány sem egységes, stb. Nem sorolom föl. Tehát mire kijön az összödi beszéd, és egy ilyen hangzó bizonyítékaként szolgált annak, hogy minket itt becsaptak, addigra ez a becsapottságérzés, ez ott volt a magyar társadalomban. Azért ez szerintem más, legalábbis az egész ország vonatkozásában más, mint amit most megél a magyar társadalom. Mégiscsak ugye itt volt egy kegyelmi botrány, egy morális felháborodás kijött a felszínre, és van egy nagyon súlyos gazdasági válság, amivel semmit nem tud kezdeni a kormány, tehát a fantasztikus év az úgy, ahogy le van fújva, úgy, ahogy volt, le van fújva, és azért azok a teljes abszurditások, hogy a Tiszapárt meg személyesen Kollár Kinga miatt késnek a vonatok, meg hirtelen el lett ismerve az, hogy penészes a mennyezet a kórházban, de az is a Tisza miatt van, eddig arról volt szó, hogy az, ugye az, a, az a zsíra szállt por, és nincs is ilyen probléma, most ez valóban azért ez be fog vonulni a kommunikáció történetbe, hogy az egészségügyi államtitkár az ő alá tartozó intézményekben körbe mutogat, és azt mondja, hogy úristen, milyen borzasztóan néz itt ki minden, 15 év hatalom, és mondjuk 3 év államtitkárság után. Szóval, hogy ennek az lehet-e a társadalmi összhatása, mint ami az összödi beszédre épített kampánynak volt, azért efelől vannak kételjeim. Az igaz, természetesen, ezt kutatásokból is tudjuk, újra reklámozom nagyon szívesen Szabó Andrá és Gerő Márton írását, a nem tudom megjegyezni nevű korábbi akadémiai kutatóintézet szociológiai kutatói által készített a magyar társadalom állapotáról szóló tanulmány kötetben. Szóval ők leírják azt, hogy a rendszer legitimációja nagy részt elvált a rendszer teljesítménytől. Van egy nagyon széles választói réteg, amely azért szavaz a Fideszre, mert egyetért vele. Mert elfogadja azokat az ideológiai életmódra, mindent hívjuk ideológiainak, ideológiai mondandókat, amelyeket a Fidesz képvisel. Őket nem rendíti meg ez a helyzet. Inkább arról van szó szerintem, hogy a Fidesz megpróbál újabb és újabb és újabb és újabb kapaszkodót kínálni nekik. És ez sok szavazó. És az ő mobilizálásuk, az ő formában tartásuk, az nagyon lényeges a rendszer működtetése szempontjából. Én most azt a képességet nem érzékelem, ami a Fideszre jellemző volt, akár gazdasági ígéretekkel, akár ellenségképgyártással, vagy félelemkeltéssel, biztonságiasítással, mint lásd, ugye háború kérdése 22-ben. Tehát azt a képességet nem látom, hogy ilyen módon a saját széles szavazó táborán túlra nyúló vonzó üzeneteket tudjon megfogalmazni. Én nem nagyon érzékelem azt, de ez részben egy megérzés, részben azért, mintha a számokból is ez látszódna, hogy most széles rétegekkel el lehet hitetni, hogy ja, tényleg azért futja le a csigajelmezes civil aktivista Máté Szalkai vonatot, mert a Tiszapárt nem tudom, a lábát rátette a fékre. Szóval ezek szerintem azért
jó,
nem nagyon mennek.
Jó, de az kérdés, hogy mondjuk azt el lehet-e hitetni még, hogy az uniós pénzek azok nem Orbán Viktor miatt és nem a NER miatt nem jönnek haza, hanem azért nem jönnek, mert vannak hazaárulók, áskálódók, akik gátolják Brüsszelben ennek a hazaérkezését. Nyilván ugye a terv az ez, hogy ezt a kettőt kell.
Világos.
Hát én azért meglepődnék azon, hogyha a hardcore Fidesz szavazókon kívül lesz már bárki úgy elhinni, hogy ez ráhatni tud, és ez azt a, ugye nem önmagában az a feladat, hogy ezt elhigye, hanem hogy vagy a Fideszre szavazzon, vagy legalábbis ne szavazzon az ellenzékre. Jö. És ugye, amit az Oli mondott, annak van még egy oldala, hogy nem csak a tábort kéne valahogy megtartani, hanem mindeközben azt is meg kell akadályozni, hogy az egységes ellenoldal létrejöjjön. Mert hiába nagy a tábor, ha a túloldal még nagyobb. És szerintem az összöd nem a kollárbeszéddel az összöd, hanem a kicsit a közhangulattal ez a 2006 nyara azért érdekes, mert mindazokon túl, amit te elmondtál összöd kapcsán, szerintem volt még egy csalódása a magyar társadalomnak, ami a 2006 és a 2010-hez vezetett. Nem csak az, hogy az ígéretek nem teljesültek, nem csak az, hogy össze-vissza kellett magyarázni, meg előttünk zajlottak olyan koalíciós egyeztetések, amit már volt felelős államtitkára, már rég le kellett volna, hogy játsszák, hanem hogy az volt a közhangulat 2006 tavaszán, hogy tudják és meg is tudják csinálni. És készen vannak az elgondolások, és itt emlékszem, mindenki reformterveket írt, és az állam és az állam vezetése készen áll arra, hogy ezt végigcsinálja. Tehát volt egy képességbeli, hogy mondjam, hit, hogy ők tudják ezt csinálni.
És azért kaptak esélyt arra, hogy másodszor is kormányozzanak.
És 2006 igen. Nyarán az derült ki, hogy nem csak, hogy nem tudják, de nem is képesek arra, hogy a legelemibb dolgokat, például egy tűzijáték, vihar, történet, megoldjanak. A leghétköznapi államirányító képességet tűntek el, és szerintem nagyon sokszor a romló mostani közhangulatban is ez látszik, hogy Persze, beszélj biztonságról, meg nem tudom én, szuverenitás, de hát egy vasutat nem tudsz megoldani, és már hónapok, évek óta egészségügyet, és ez jön fel. Miért? Mert nincsen, már nincs jólét sem. Tehát már az sincs, hogy de legalább néha kapok egy kis adó visszatérítést. És szerintem nagyon jól mutatja például a romló eredményeket, az egyre csökkenő születések száma, már nem tudnak olyan családpolitikát bevezetni, ami ne valami ígérgetés lenne, és ennek ellenére nem, mert nem működik az állam, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekem az az érzésem, de ezt nem tudom semmilyen empirikus adon alátámasztani, de mégis az, hogy a magyar társadalom többsége, az is, aki fideszes szimpatizáns volt egyrészt, az is, aki nem, azt gondolja, hogy ez a csapat már nem képes ezt ellátni. És szerintem ez egy teljesen természetes dolog, mert 15 év alatt el lehet fáradni.
Két dolgot, csak hagyd tegyek hozzá. Egyrészt a dolgok elintézése, szóval az, hogy mondjuk Lázár János fölhatalmazást kapott arra, hogy ő politizáljon. Ez valóban egy új helyzet, de az, hogy ő egy ilyen nyilvános pofúzó emberré vált, illetve a szó mindkét értelméből így is. Ő azt gondolja, hogy pofonokat kap, de közben pofonokat ad, de közben pofonokat kap, hogy Gulyás Gergelyt is, igen, hogy Gulyás Gergelyt is ilyen szerepben nyomják bele. Ugye ezek azok az ember, azok a tagjai volnának a kormánynak, akiknek az lenne a feladata, hogy elintézzenek dolgokat, de hát nem intézik el a dolgokat. Másrészt pedig mondjuk hát Nagy Márton, én nekem meggyőződésem, tehát, hogy Orbán Viktorra nem tudom, az LMBTQ propaganda jelent veszélyt politikailag, Nagy Márton jelent rá politikailag veszélyt, az a gazdasági miniszter, akinek egyetlen gazdasági előrejelzése sem válik be. Tehát, hogy ebben az értelemben ez a fajta képesség a szemünk láttára olvad el.
Végezetül egy fontos dologról még beszéljünk. Két mondat mostanában elhangzik, és ezek majd összekapcsolhatóak. Egyrészt ugye te is többször beszéltél szerintem már arról, hogy a Haza nem lehet ellenzékben című mondat volt, ami sok mindent elindított. Ez a mondat most előkerült újra. Orbán Viktortól is, és Magyar Pétertől is. Ugye az egyik úgy hangzik, hogy a Haza nem lehet ellenzékben, de a hazaárulók igen. A Magyar Péteri mondat meg ugye úgy hangzott, hogy a Haza nem lehet ellenzékben, de a Fidesz igen. Egyrészt mit mutat meg ez a, tehát hogy van-e igazából például rendszerkritika Magyar Péterben, másmilyen rendszerben fog-e gondolkodni, hogyha ez a mondat tovább tud élni? Ez az egyik. És a másik, és most egybe teszem fel ezt a kettőt, hogy a NER, mint kifejezés, az hogyan alakult át abból, hogy a nemzeti együttműködés rendszere, amit kifüggesztünk a falra, és ez egy szép történet a nemzet egyesítésére, egy ilyen szitokszóvá, olyan szóvá vált a NER, a NER-es, a NER-lovagok, amit már a Fidesz próbál kerülni. Tehát fideszes szájából én a NER-t nagyon rég nem hallottam. És akkor ezzel a két gondolattal próbáljuk meg befejezni.
Hát akkor kezdem az utóbbival. Szerintem a NER a Fideszen kívül soha nem működött pozitív értelemben, és soha nem volt egy ilyen esélynek, vagy cselekvésnek, vagy programnak tekinthető. A magyar társadalom nem fideszes része nevetgélt az alaptörvény asztalán, nevetgélt a nenyin, amit ki kellett rakni, és nem élte meg azt, amit én pontosan értek, hogy a fideszes meg miért gondolta azt, hogy ez itt most végre valami. Tehát ez a találkozás nem történt meg azért, mert már addigra egy olyan polarizált társadalom volt Magyarországon, ahol a Fidesz többség meg sem próbálta valahogy ezt a polarizációt feloldani, mert a centrális erőtér akár erre is lehetett volna kísérlet. Önmagában az, hogy Szili Katalint maga mellé vette, nem tudom, Orbán Viktor, azért ez talán még ilyen gesztusnak is volt tekintető, de Poska nem működött. Vagy szegény Posgait, igen. Tehát, hogy ez a ne... És utána meg most meg értelmszerűen dobják le, mert van egy olyan jelentéstartam a NER-nek, ami már többet visz, mint hoz. Hogy Magyar Péternek van-e rendszerkritikus megfogalmazása, ezt, amit mondtál, a 3000 felelős, ez szerintem pont azt mutatja, hogy ő azt gondolja, vagy valami olyasmit gondolhat, ha gondol egyáltalán bármit, hogy a NER az egy olyan képződmény, ez a politikai rendszer most egy olyan képződmény, aminek, hogyha a torzító elemeit, és ezt a torzítást végrehajtó szereplőket levesszük, akkor lehet csinálni valami fajta demokratikus működési módot. Hogy ez megvalósítható-e, azt én nem tudom. Az bizonyos, hogy szerintem nagyon sokat kéne azon gondolkodni, és először is kimondani, hogy mi ez a rendszer, utána végig gondolni, hogy van-e alternatívája, van-e ellenajánlat, és mi az ellenajánlat, illetve az ellenajánlat például az a 2010 előtti, akkor azzal mi a gond, vagy hogyan. De még egy ennél is fontosabb dolog lenne szerintem, hogy akkor elkezdjünk arról beszélgetni, hogy ha nem te vagy én, hanem abban gondolkodunk, hogy mi, akkor azt a fajta nemzeti közmegegyezést, ami nem a nemzeti együttműködés rendszere lenne, hanem valami fajta közmegegyezés arra, hogy akkor most itt mit, hogyan képzelünk a jövőre, nézve mik a keretek, amik ezt a nagyon sokféle nézetet együtt tudják tartani, és valami közöset tudnak belőle csinálni, ezt hogyan lehet elérni. Meg lehetne nézni egy csomó országot, hogy ahol nem az egyik rendszert váltotta a másik, és mindig valaki rendszer ellenzéki volt, hanem valahogy megpróbálták ezt a konfliktust feloldani, ezt hogy lehet. Ez, én hogy mondjam, én szerintem ez nem Orbán Viktor és Magyar Péter feladata, Tellér Gyulák és értelmiségiek és kutatók feladata lehetne, pártalapítványok feladata lehetne, hogyha komolyan vennék a feladatukat, hogy akkor hogyan lehet majd feloldani azt a konfliktust, hogy még egyszer egy ilyen megközelítés, hogy a haza nem lehet ellenzékben, ez ne fordulhasson elő. De ehhez azt is tudni kell, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és nem fogjuk megúszni, hogy a 89 utáni magyar politikát ne gondoljuk újra. Tehát amikor én nemzeti közmegegyezésről beszélek, akkor szerintem nagyon fontos lenne személyes felelősség érintettség nélkül, személyes bűnbakok kijelölése nélkül megnézni, hogy 89-90-ben mi nem mehetett jól, vagy mi sikerült nem túl jól, ami 2006-hoz és aztán 2010-hez vezetett.
Az én szótáramban, de hát ez egy teljesen szubjektív megjegyzés lesz majd a részemről, a NER az mindig is egy gúnyos megnevezése volt ennek a hosszú nevű rendszernek, azt hiszem, hogy szóval nem nagyon van élő ember, aki a nemzeti együttműködés rendszere kifejezést komolyan használná, és a NER ennek a rövidítése ez inkább egy ilyen szarkazmus, hogy hát tudjuk, hogy van ennek egy neve, de hát nem lehet ezt így kimondani. De hogy egyébként minek hívjuk a rendszert, az egyáltalán nem lényegtelen kérdés. Ugye Anna is, mások is, Filipov Gábor is, mások is. A időnként felbudjanó és aztán valahova eltűnő ilyen nyilvános rendszerológiai vitákban szerintem nagyon fontos meglátásokat tettek. És az Orbán rendszer, talán ez is egyfajta leírás, az azért is lenne egy, szóval azért is van itt egy definíciós kérdés, mert itt nem csak a hatalmi intézményrendszerről van szó, éppen az előbb emlegetett szociológus kollégák, hát kiválóan föltárták azt, hogy hogyan jöttek létre a függőségi viszonyok, hogy milyen fajta társadalmi kis szerződések születtek a kis településeken, például a közmunkarendszernek a létrejöttével, amivel szemben én szociálpolitikusként nagyon hosszan tudok érvelni, ugyanakkor mondjuk, nem tudom, Szombati Kristóf vagy mások kutatásai, hát nagyon, nagyon más oldalát ragadják meg annak a valóságnak, ami létrejött, és ez azt is jelenti, hogy van egy működési módja ami a magyar társadalomnak, amit nem biztos, hogy mind egyenként Orbán, minden elemét Orbán Viktor találta fel, de minden esetre itt van egy elég komplex módon működő társadalmi integrációs mechanizmus, ami nem biztos, hogy pusztán attól elmúlik, hogy 3000 embert leváltanak. És a másik dolog, ez a haza nem lehet ellenzékben. Szerintem az, hogy itt most mindenki kísérletezik ezzel a mondattal, ez azt is mutatja, hogy vannak traumatizáló mondatok a politikában. És szerintem mi például küzdünk ezzel a mondattal, ezt 2002-ben hangzott el, küzdünk ezzel a mondattal most már több mint 20 éve, ugye ez arról szól, hogy aki egyetért velem, az a nemzet, és aki nem ért velem egyet, az nem a nemzet. És hogy hogyan lehet ebből kigabajodni ebből a helyzetből, hogy előállhatnak-e egyáltalán bármiféle konszenzusok az ország működtetését illetően, amelyek minimálisak, apróságok vagy nagyobbságok, de valamiféle közös gondolkodás alapjait meg tudják teremteni. Szerintem ez talán több oldalról is meg lehet ragadni. Én nem akarok a kelleténél naívabbnak tűnni, de az is lehet, hogy ennek nem egy szimbolikus politikai, vagy ideológiai, vagy a demokráciára vonatkozó elgondolások felől lehet valamilyen megoldása. Lehet, hogy éppenséggel ennek, és most rájöttem, mit felejtettem az előbb mondani, ennek éppenséggel valamilyen szakpolitikai megközelítésbeli megoldás lehet. Arra utaltam volna, Anna beszélt a demográfiai kudarcról, ugye a termékenységi arányszám az nagyon csúnyán beesett a 2024-es előzetes adatok alapján, az élveszületések száma is, tehát hogy ez a fajta magyar modell siker, amit a kormány hirdet, ez nem valósult meg, és annyiból ez ide kapcsolódik, hogy én nekem meggyőződésem, hogy létezhetnek olyan szakpolitikai megközelítések, sokak által fontosnak tartott problémákra, amelyek egyszerre tudják kínálni, hogy megszokott megoldási módok fennmaradjanak, de közben kinyissanak megoldást, lásd családtámogatás, és akkor például már is összeállna valamiféle közös ügy, amit sokan sokfelül a sajátjuknak tudnak érezni, és akkor ott rögtön valamiként csökkenhet az erre hivatkozó polarizációnak az ereje. Ez is lehet egy elindulási mód, hogy ezt a ki lehet ellenzékben, és ki a haza traumát képesek legyünk meghaladni?
Hát mindenkinek ajánlom, van most egy NER kalkulátor a 4-en, hogy ki mennyi évet töltött el az életében.
Hány százalékát
az életemet? Százalékot én 33,333%-át töltöttem az életemnek a NER-ben, még hozzáadódik 9 év Kádár korszak. Ezért érdemes most erről beszélni, mert hát sokaknak, és hát több generációnak ennél ugye jóval hosszabb ideje jelenti a valóságát a NER. Fogunk mi még erről beszélgetni, nem ez volt az egyetlen adás, hanem külön fogunk beszélni a NER gazdaságpolitikájáról, külpolitikájáról, a kultúrtér elfoglalásáról. Úgyhogy a mostani sorozatunk folytatódik, és természetesen elemzővel is jelentkezünk majd. Köszönöm szépen Unger Annának és Lakner Zoltánnak, és önöknek a figyelmet. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.